Üdvözlöm a hallgatókat, a nézőket kevésbé, mert kép nem lesz sajnos a podcasthez most, a szokotthoz híven eltérünk pedig. Ez a Biobuilding Team Podcast adása, a második résszel jelentkezünk, nagy sokára, az első rész után. Itt én fogok beszélgetni Jakus Szabolcs, és mellettem Mészáros Előd a teamtársam lesz.
Üdvözlök mindenkit!
Nos, mai napon mi a minőségi edzésről fogunk beszélni előddel, ezzel kapcsolatban egy pár gondolatról. Nos, most felmerülhet a kérdés, hogy van olyan, hogy nem minőségi edzés? Na hát előtt van olyan, hogy nem minőségi edzés?
Nyilván a saját véleményemet tudom megosztani. Hát ugye alapvetően, ha belegondolunk, hogy mi az edzésnek a célja, akkor ugye alapvetően két bázisra tudjuk osztani az embereket. Az egyik az, aki azért jár le edzeni a terembe, vagy valamilyen sportágat űzni, mert egyszerűen szereti, nincsenek különösebb nagyobb céljai ezzel kapcsolatban. Egyszerűen csak az élvezet az, amit keres ebben. A másik csoport az meg alapvetően valamilyen teljesítményorientált vonalon szeretne mozogni. Tehát fontos számára az, hogy az az edzés, amit végez, az valamilyen progressziót mutasson, fejlődést eredményezzen, tehát egyre jobbá váljon az adott sportágban. Nyilván jelen esetben itt most, amiről mi beszélünk, az testépítés, erőemelés, tehát alapvetően az erősportok, de hogy ebben jobbá váljon. Na most, ha ebbe belegondolunk, és ezen a vonalon mozgunk, akkor az ő esetükben lehet olyan, hogy az edzésük nem minőségi, mert nem szolgálja azt a célt, hogy ők az adott sportban, sporták specifikusan jobbá váljonak abban, amit éppen csinálnak. Tehát a fejlődést nem garantálja az adott edzés, pusztán csak az élvezeti értéke lehet meg az adott esetben. Tehát úgy gondolom, hogy igenis lehet olyan, hogy egy edzés nem minőségi, és nyilván akkor felmerül a kérdés az, hogy hogyan lehet egy edzés minőségi, milyen szempontok vannak ebben, hogy egy edzés mitől válik minőségivé, vagy éppen mitől válik nem minőségivé?
Így van, így van. Ami itt eszembe jut, hogy ugye ketté bontottad ezt, viszont aki valami másokból edz, vagy valami másokból végzi, tehát hogy nem ennyire, ugye, ahogy te is mondtad, hogy nem efele orientált, annak is érdemes velünk maradnia, mivel úgy gondolom, hogy ugye annak, aki csak a terembe jár, mert szeret, annak is azért jót tesz, ha az edzései minőségibbek is, úgymond jobb a fejlődése, mivel hogy kicsit az olyan pozitívabb élményt ad az edzés, nem úgy, hogy lemegy, és már igazából két éve ugye azt csinálja, vagy ugye ott tart. Ez annak is egy kicsit így mond rákapcsolni, mert az elindít egy olyan pozitív hullámot az egészben.
Abszolút, tehát nyilván az ő számukra is ez egy fontos szempont, de ahogy mondtad, jobban tudod élvezni azt, amiben sikerélményed van. Hát pedig nyilván, ha évről évre ugyanazokat a súlyokat mozgatod meg, akkor az eléggé csekély sikerélményt tud biztosítani.
Így van. Szerintem kezdjük ott, ahol ugye legtöbben el szoktak akadni már az ilyesmiben, ha valami az edzés nem minőségi, hogy ugye úgymond bele kell rakni a progressziót. Tehát hogy úgynevezett, hogy úgymond túl tudjon lépni a dolgokon, és ehhez edzéseket tervezni kell, tehát úgymond programozni kell valamilyen szinten, és talán ez a nagy kör, és akkor majd szaladunk szépen befele, ez a nagy kör, hogy akkor nézzük is, hogy ott hol ütközhetnek a minőségi edzésben, tehát hogy amikor elkezdett felépíteni egy edzéstervet, amit azért fontos, hogy bárki vagy, edzésterv az kell, elkezdett az edzéstervet felépíteni, hol tudsz hibázni azzal, hogy a minőséget rontod?
Véleményem szerint már, ahogy elkezdted alapvetően ennél az első pontnál, hogy kiemelted, hogy edzésterv. Na hát itt szokott a legtöbb probléma lenni, hogy nincs edzésterv, tehát nincs terv. Tehát lemegyünk a terembe, és valamit adhok jelleggel elkezdjük csinálni. Oda megyünk egy olyan géphez, amelyik éppen szabad, megkérdezem az illetőt, hogy hány szériát szeretne csinálni, akkor nem tudja azt mondja, hogy hát van még 4, aztán kiderül, hogy 5, de lehet, hogy 16 ugyanarra a gyakorlatra, vagy éppen annyi a válasz, hogy amennyi megy. Tehát alapvetően az, hogy teljesen tervezetlenül megy le az ember a terembe, és ez hova vezet? Valószínűleg sehova, de legalábbis nem megjósolható az, hogy hová fog ez vezetni. Most alapvetően ez talán erőemelő közegben nem annyira jellemző, ott ugye azért sokkal struktúráltabb az edzés, és ezt sokan be is látják, hogy ezt nyilván így tudják hatékonyan felépíteni. Inkább azt mondom, hogy azoknál az embereknél, akik a fizikum miatt járnak le a terembe, azoknál figyelhető meg ez jobban, hogy érzetre valamit, milyen napod van, karnapod, mit fogsz csinálni, nem tudom, ezt is, azt is, valamit, ami majd lesz, amihez kedvem van, egyik héten ezt, ami szabad, egyik héten ezt, egyik héten azt. Azt sem tudom, hogy múlt héten mit csináltam, tehát igazándiból nem is tudok viszonyítani. Tehát valamit csinálgatok, aztán majd lesz valami. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az első legnagyobb hiba, hogy egyáltalán nincsen terve az illetőnek. Tehát ez körülbelül olyan, mintha nem tudom, innen Szegedről el akarnék jutni Győrbe, és akkor elindulok valamelyik úton. Aztán semmi térképet nem néztem meg, hogy hogyan kell arra menni, valamerre megyek. Aztán valahol, amikor éppen kedvem van, lefordulok jobbra, amikor kedvem van, lefordulok balra. Most egy ilyen nem túl nagy országban is valószínűleg jól belátható, hogy vélhetően jövőre se fogok odaérni. Tehát, és kicsit ez talán a teremben is ilyen, hogy kicsit lefordul ehhez a gyakorlathoz, amahhoz a gyakorlathoz az ember, de a végén nem fog odaérni, ahova szeretne eredmény tekintetében.
Ez amúgy egy tök jó példa, amit mondtál, mert eszembe jutott egy pár dolog róla. Tehát ez a térképes hasonlat, amit mondasz, hogy kell egy térkép, ahogy eligazod, hogy merre mész, és van azok az emberek a teremben, akik tudnak fejlődni terv nélkül is. De ők miért fejlődnek? Mert van valamihez, amihez ragaszkodnak, és valahogy abban találják meg a progressziót, és ez a térkép nélküli igazodásban is így van, hogy amikor valaki elmegy A pontból B pontba, akkor tudja, hogy ott az a ház, tudja, hogy ott, és hol kell lefordulni, és ilyesmik. Tehát ezeket így, és önnek is vannak támpontjaik, ha még nincs is tervük, úgymond, de összességében az, hogy ők is valamilyen támpontokat használnak, és az alapján progresszióba fejlődnek, csak nem biztos, hogy tudják, hogy ezeket így használják.
Ez így van. Tehát nyilván van egy ösztönös oldala ennek. Jellemzően ebben az esetben, amit mondtál, az szokott lenni a közös véleményem szerint, hogy nyilván mindenkinek van valamilyen alaposztás a fejében, hogy ma karnapozunk, ma mellezünk, tudom én, holnap hátazni fogok. Tehát ilyen szinten van azért egy struktúráltság az illetőben, hogy nem mindenféle izmokat össze-vissza válogat, hanem izomcsoportonként azért megpróbál ahhoz gyakorlatokat választani. Nyilván ez most vagy sikerül, vagy nem, de alapvetően egy ösztönösen megpróbálja ezt felépíteni. A másik az, hogy ami a progressziót adja sok esetben az, hogy olyan gyakorlatokat választ az illető, amit élvez, szereti. Tehát valaki szeret fekvenyomni, akkor valószínűleg sokat fog fekvenyomni a teremben. Ha valamit sokat csinálsz, abban nyilván idővel, még ha nem is olyan hatékonyan csinálod, de egyre jobb leszel. Tehát praktikusan valószínűleg egyre jobb lesz azért a melled is, meg egyre jobban fogsz fekvenyomni, még akkor is, hogyha a technikád nem annyira jó, de valamennyire fejlődni fogsz benne. Nyilván az a kérdés itt ezekben az esetekben, hogy meddig. Mert nyilván ez lesz itt a limitáló tényezőnk, tehát hogy meddig tud fejlődni hatékonyan az illető. Tehát ha kezdő vagy, akkor valószínűleg egész sokáig tudsz fejlődni össze-vissza edzéssel is, viszont egy szinten meg fogsz akadni, és ott már nem biztos.
Pont ugye ez akkor szokott, ez az egy év szokott lenni, ez a választóvonal legtöbb embernél.
Körülbelül igen, azt mondjuk, hogy ott azért úgy már, ugye az első évben viszonylag nagyobb izomtömegre tud szert tenni az illető, kifejezetten gyorsan adaptálódik a szervezete, viszont utána ez ugye nagyon-nagyon lassul. Szóval azt mondanám, hogy nem is az, hogy feltétlenül egy év lehet még az kettő is, de a kettő év után ott már, hogyha az illető komolyan is veszi, de nincsen ez a struktúráltság, akkor akkor elkezd valószínűleg stagnálni.
Így van. Amit
nem biztos, hogy ő észrevesz, mert néha egy kicsit jobban megy, néha egy kicsit rosszabbul, mivel nem követi az edzését igazándiból, nem is tudja, hogy jobban ment most, mint múltkor. Tehát lehet, hogy jobban ment, lehet, hogy rosszabbul.
Szóval
lehet,
már egy hónapja nem. Tűnik fel.
Így van. Tehát most mit tudom, hogy hozzam példának valaki fekvenyom három szériát, és mondjuk az elsőben megy neki 10, a másodikban megy 9, az első alkalommal a harmadikban meg mondjuk 8, aztán legközelebb nagyon faszán nyomok, az első szériában megy 11, jobban ment, mint múltkor, utána nyomok egy 8 plusz 8-at, és akkor én megjegyzem azt, hogy ma nagyon kemény voltam, az első szériában többet nyomtam. Hát igen, csak ugye a másodikban már keveset, tehát igazániból az össz ismétlés számom az valahol ugyanott van. Ha esetleg még a súlyon is csökkentettem a következő szériákban, akkor még az össz volume load-om is valószínűleg kisebb lesz. Tehát akkor azt mondhatom, hogy valószínűleg nem fejlődtem, legalábbis erőben vagy erőálló képességben nem.
De itt is vannak azért érdekesek, tehát nem kell valakinek magára vennie, ha pont egy ilyen két hete jön össze, mert az lehet egy ismétlés PR neki az első sorozatban, ami nem egy rossz.
Persze.
Viszont ha huzamosabb hasonló tüneteket tapasztal, akkor azért valószínűleg van probléma.
Igen, tehát itt arra akartam rávilágítani, hogy nyilván, hogyha neked egy edzésterved van, akkor is, vagy legalábbis logolod ezeket a...
Na igen, legalább
ismétléseket, akkor, tehát van egy edzésnaplód, akkor tudod, látod a korábbi edzéseidet, hogy azokhoz képest hogyan teljesítettél. Na most, ha nem logolod, akkor ugye ezek nem mondanak semmit. Tehát ezek önmagukban az adott napon, ezek csak számok, de nem tudod, hogy mit jelentenek ezek a számok. Ez olyan, mint egy mérésnél bármit mérsz, mindaddig, amíg nem tudod, hogy pontosan mit mértél, addig az csak szám. Jó? Tehát olyan, hogy megméred a hőmérsékletet a szobában, és kaptál rá egy számot, hogy mit mondjam, 22 fok. De ha a sütő mellett méred, akkor ott lehet 26 fokot mér. És akkor az illető azt mondja, hogy 26 fok volt a szobában. De ha te mondod neki, hogy de ember, a sütő mellett mérted, akkor tudod, hogy nem a szobának a hőmérsékletére lesz ez a szám reprezentatív, hanem a sütő mellett. A szoba túlsó végében valószínűleg nem annyi a hőmérséklet. Mert körülbelül minden méréssel ez így van, hogy amíg nem tudod, hogy mit mértél és milyen körülmények között, addig az csak egy szám. Tehát ha neked van egy edzésterved, akkor az a szám, hogy te mennyit csináltál az adott terhelésbe, hány ismétlést, hány szériában, és milyen változások voltak ebben hétről hétre, az számodra ad egy tájékoztatást arról, hogy mennyire tudtál esetleg regenerálódni, vagy mennyire jól volt megstruktúrálva az edzésed a regenerációhoz képest, de amúgy nem mond semmit.
Igen. Na, és most, ha már így belevágtunk ebbe a részbe, hogy edzésnapló edzésterv, hogy végül is az, hogy ugye itt, hogy kinek mire van igazániból szüksége, hogy mekkora mit, hogy is mondjam, tehát, hogy ugye nem szeretem ezt az átlag terembe járót mondani, mert ők se átlag emberek, senki se.
Mindenki egyedi.
Tehát, hogy ezt nem szeretem, de így szokták mindig példálózni, és mindig ez jut nekem eszembe elsőnek, de nem szeretem ezt a szót attól függetlenül, hanem az a terembe járó, akinek más céljai vannak, mint akinek az edzésben van valamilyen nagyobb célja, nekik nem hiszem, de erősíts meg ebben, vagy cáfolj, hogy ugyanolyan szigorral kell venni ezeket az edzésterveket.
Alapvetően...
Hogy ez egyedi igények, hát hogy kinek mire van igénye, mi a cél, hova, merre, mi.
Igen, tehát nyilván az, hogy az adott illető mennyire fogja komolyan venni az edzését, az már önmagában mindenkinél egyedi. Tehát tudja azt, hogy mi az, amit szeretne elérni, és ehhez mérten fogja a szükséges áldozatokat meghozni. Tehát nyilván, ha te tudod azt, hogy mondjuk te versenyző vagy, és versenyezni akarsz, esetleg nem is utolsó akarsz lenni, akkor neked több munkát kell beletenned, mint az, aki csak jól szeretne a nyárra kinézni. Vagy aki csak úgy egész évben egészséges szeretne lenni. Tehát nyilván a kettőnek nem ugyanaz az áldozathozatal szükséges. Tehát nyilván van egy ilyen oldala is. De alapvetően fontos, hogy az a saját szintjén ő is következetes legyen, és időről időre meghozza azt az áldozatot, ami az ő céljaihoz szükséges, mert ha azokat sem hajlandó meghozni, akkor nem fog fejlődni. Tehát például nekem csak az a célom, hogy jól nézzek ki a nyárra, de ehhez mi szükséges az, hogy például alapnak, hogy rendszeresen lejárjak edzeni. Na de hogyha én mindenféle kifogást tudok találni az arra, hogy ne kelljen lemennem, mert most éppen szült a macskám, vagy nem tudom, milyen szülinapja van a kutyámnak, vagy így hasonló dolgok, akkor, és ezt egy közösen ünnepeljük, akkor könnyen abba a hibába eshetünk, hogy nem is fogok lejutni rendszeresen edzeni. Tehát a saját számomra fontos célomhoz sem fog ez hozzá segíteni, tehát már a minimumot sem teszem meg, és nyilvánvaló, hogy ha nem járok le edzeni, akkor nem várhatom, hogy bármilyen fejlődés is mutatkozzon a fizikumomban. Tehát én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb ez, hogy az egyedi célokat összeegyeztessük a szükséges áldozatokkal, vagy a szükséges belefektetendő munkával.
Igen. Ugye itt az lesz a fontos, ugye a fenntarthatóság, tehát hogy mit teszel meg azért, tehát hogy mit tudsz megtenni. Uh-huh. Én ezt általában úgy szoktam, amikor valakivel kezdek dolgozni, hogy megkérdezem tőle, hogy figyelj, hány napot tudnál edzeni? Azt mondja, hogy 5. Jó, akkor 4 napon fogsz edzeni. És akkor megkérdez, hogy miért? Azért, mert ha 5 nap, és ha te abból kicsúszol egy kicsit is, akkor vége. Legyen egy kicsit mindig egy visszább, egy pár százalékkal visszább.
Így van, hiszen nyilván, hogyha egy tervet készítesz valakinek, akkor, és ő azt mondja, hogy 5-öt tud edzeni, és te 5 napra készíted el a tervet, akkor a regenerációjához szabod, és te úgy tervezel, hogy az adott volument például 5 napra osztod szét. Megfelelően, hogy ő 5 nap alatt, 5 napos mikrociklusban fog tudni regenerálódni abból, amit vele csináltattatsz. Na de ha ő ezt 4-be akarja lezsúfolni, akkor nyilván sok lesz. Ha széthúzza 6-ra, 7-re, akkor meg kevés. És akkor utána jön az, hogy hát de nem azt a eredményt kapom, amit vártam. Igen ám, de nyilván nem is abba a keretben csináltam. Tehát ez lényegében olyan, hogyha ahhoz akarnám hasonlítani, mint akkor az orvos azt mondja neked, hogy mit tudom én, bakteriális fertőzésed van, és antibiotikumot kell szedned. És elmondja, hogy napi 3-szor egy tablettát kell bevenned, mit tudom én, mondjuk egy 500 mg-os tablettából, és akkor azt mondod, hogy 3x1, akkor tudom azt, hogy a 24 órát kell 3 felé osztanom, és annyi időközönként be kell vennem, hogy szintben tartsam a véremben a koncentrációját az antibiotikumnak, hogy hatásos legyen a fertőzés ellen. De ha én úgy gondolom, hogy de igazándiból jó az, hogyha ritkábban veszem be, vagy elfelejtettem bevenni, majd beveszem holnap, akkor igazándiból azt érem el, hogy a koncentráció nem lesz elég ahhoz, hogy a fertőzést legyőzzem. Tehát valószínűleg kicsit enyhülni fog a betegség, aztán, amikor abba hagyom a szedését, akkor egyszer csak úgy visszajön, és én nem értem, hogy miért jött vissza. Hát azért, mert nem volt elég hatékony a gyógykezelés, mert én egyszerűen időben széthúztam. Hát a volumen is kicsit ilyen, hogyha időben széthúzod, tehát a gyakoriságot nem egyezteted a volumennel, akkor az eredmény sem lesz olyan.
Így van. Csak ugye arra akartam ezzel rátérni, hogy azt akartam mondani, hogy talán ez egy ilyen negatív dolog lesz, de azért azt, de pont a gyógyszernél olyan jó, hogy mondtad, hogy még a legtöbb ember, amikor kap egy ilyen gyógyszerfelírást, ami azért tudjuk, hogy például egyes fájdalomcsapítóknál elég hamar el lehet érni a elég durva dózisokat,
igen,
hogy még az is van, hogy össze-vissza szedik, nemhogy az edzéstervnél, és azért szoktam kicsit a legtöbb embernél azt vettem észre, hogy nem hiába valakinek, és nem mindig a saját hibájából, hogy versenyző vagy versenyzési szándékai vannak, de jelenleg ez nem egy olyan sportágak, amiket űzünk, ami fizetős, tehát nem ez lesz az elsődleges, és azért szoktam egy kicsit inkább alálőni ilyenkor, például 5 nap helyett 4-et, mert nagyobb az esély arra, hogy fenntartható lesz.
Igen, meg hát valljuk be, kevés sportolóból lesz az, hogy ő annyira elhivatott, hogy eljut profi szintig, vagy az amatőrnek a nagyon-nagyon magas kategóriáig, mert ő annyira elhivatott, hogy mindent hajlandó érte beáldozni és megtenni. Nyilván a legtöbb embernél ez nem is szükséges, meg ne is tegye meg, mert nincsen mondjuk olyan genetikai lehetősége, hogy azt mondja, hogy én olyan magas szintre ezt el tudom vinni, hogy megéri akkora áldozatokat hozni. Tehát nyilván a legtöbb embernek nem éri meg, tehát józan ésszel belátva nem éri meg akkora áldozatokat hozni. És hát az élet zajlik, tehát mindig közbe fog valami jönni, tehát ezt látni kell, hogy ez mindig így van szinte, hogy az élet az zajlik, és közbe jönnek dolgok. Tehát ahogy mondod, inkább alálőjön az ember, és az legyen biztos, és hogyha az megvan biztosan, akkor még mindig lehet kicsit terjeszkedni, mint az, hogy tovább nyúlunk, mint ameddig a takarónk ér, aztán bebukunk.
És itt hozzá is csatlakozik a témánk, a fő témánk, a minőségi edzés, mert valaki azt mondja, hogy ötöt tudok edzeni, jó, ötöt írok, de az ötödik az mindig egy olyan trénok lesz, mert összecsapja. Tehát itt már vissza is köszön, hogy miért baj, hogyha nem törekszünk a minőségre, úgymond mondjuk itt a mennyiség felett az edzésnapok, hogy inkább legyen 4, de akkor azok a nagy edzésnapokon jó legyen a haja, mindent stimmeljen, és ha az ötödik napot beraknánk, az viszont mondjuk rosszabb lenne bármilyen szempontból, most nem akarok itt kiemelni semmit, de az a lényeg, hogy ott nem tudna úgy teljesíteni, akkor tök kárnak rakjuk be az ötödik napot.
Így van. A másik az, amit mondtál, hogy ha nem tud úgy teljesíteni, mert nem olyan a koncentrációja, vagy kicsit fáradtabb, vagy úgy egyszerűen közbe jöttek dolgok, akkor nyilván nem is lesz fenntartható a dolog. Tehát a másik meg az, hogy ugye a minőségi edzés miért is fontos, hogyha belegondolunk. Alapvetően azért, mert hogyha neked limitáltak az időforrásaid, hogy mennyi időt tudsz mondjuk a teremben tölteni, mert vannak az életedben más dolgok, amiknél jelen kell lenned, akkor szeretnéd azt az időt úgy eltölteni, hogy a leghatékonyabb legyen, és a legtöbb eredményt kivenni a legkevesebb időből. Na de ha a te edzésed nem minőségi, akkor nagyon sok időre lesz szükséged ugyanahhoz az eredményhez. Tehát akkor az 5 nap se lesz elég, pedig lehet 3-ba is meg lehetne oldani. Hogyha minőségivé van alakítva ez az oldala az életednek. Tehát ha rendezett, és van egy minőségi rend benne, akkor lehet, hogy kevesebb munka is elég ugyanahhoz az eredményhez.
Ez érdekes, hogy sok emberre tapasztalom azt, hogy amikor egy olyan időszaka jön neki, amikor hirtelen nagyobb edzés csökkenése van, mondjuk 5 napról akár 2-3 napra esik, és mindenki ilyenkor pánikba esik, hogy itt a világ vége, ez nem fog úgy menni, nem lesz sikeres. Viszont azt a 2-3 napot úgy tényleg meg tudja tolni rendesen. És rájön egy pár héten belül, hogy basszus, nem hogy kevésbé fejlődik, hanem akár még jobban fejlődik, mint előtte.
Így van.
Mivel annyival meg tudja tolni azt a 2-3 napot.
Meg akkor azt a 2-3 napot úgy tervezi meg, hogy ugyanazt a, nem azt mondom, hogy teljesen ugyanazt a munkamennyiséget, de kicsit hasonló munkamennyiséget próbál hatékonyan a 3 napba elvégezni, mint amit egyébként lehet az 5-6-ban próbált eddig.
Igen.
Tehát hatékonyan más maga az idő beosztása. De ugye nyilván, tehát ha belegondolunk abba, hogy ugye miért fontos ez a minőségi edzés, vagy amiről egyáltalán beszélgetünk itt és filozofálgatunk, hogy ugye annak, hogyha edzel, van egy célja. Van egy sportspecifikus célja, tehát azért edzel, hogy abban a sportágban vagy mozgásformában jobb legyél. Tehát mondjuk jelen esetben mondjuk legyen egy testépítés, nagyobb izomtömeged legyen, vagy arányosabb legyen a fizikumod. Ez a célod, tehát egy igazán specifikus, konkrét célod van. Na most ahhoz, hogy nyilvánvalóan egy hatékony és minőségi edzést tudjál leköríteni, ahhoz edzés tervezésre van szükség. Tehát meg kell tervezned azt, hogy hogyan fog felépülni az edzésed, adni neki egy keretet, hiszen minden edzés kölcsönhatásban van a többivel. tehát lényegében minden mindennel összefügg, és nyilvánvaló az, hogy a lehetőségeidnek és az egyedi igényeidnek megfelelően kell ezt megtervezned.
Igen, és ugye itt jönnek be az egyedi igények és lehetőségek, hogy ugye amit mondtál is, hogy fenntarthatóság, tehát nyilván szükség lesz arra, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy meddig minőségi egy edzés. Tehát ugye ez egy nehéz dolog, majd később ugye a gyakorlatnál meg az ilyesmiknél is ki fogunk térni, hogy mégis az, hogy amikor már tudjuk, hogy onnét kezdve, úgymond a mennyiség a minőség kárára fog menni.
Így van. Ez egy nagyon gyakori hiba, hogy az ember azt hiszi, hogy a több az egyből jobb is. És ha minél többet csinálok, akkor annál jobb leszek benne. De közben azért ez nem így van, tehát nem gépek vagyunk, sőt még egy gép is elhasználódna, tehát minél többet mozog mondjuk egy csapágy, annál jobban kopik. Tehát ráadásul élő rendszerek vagyunk, tehát tulajdonságunk, hogy kifáradunk. És nyilván az a szintű pörgés nem biztos, hogy fenntartható. Tehát ezért mindenféleképpen én azt mondom, hogy még annak is, aki csak ilyen rekreációs céllal megy leedzeni, annak is szükséges az, hogy ugye legyen egy edzésterv mögötte, egy átgondolt valami, ami nem biztos, hogy annyira komplex, mint mondjuk egy sportolónál, mert neki nem kell annyira komplexnek lennie, de valamilyen rendszerbe kell ezt helyeznie, hogy lássa. És emellett nyilván persze élvezni az adott dolgot, de mégis tudja, hogy mit csinál, merre, meddig, hány méter. És hát nyilván utána az edzés tervezés, mint olyan, azért az egy nagyobb falat.
És ugye itt pont jó is mondta, hogy élvezni, tehát hogy a legtöbb embernek arra lesz szüksége, hogy nem mondjuk egy új stressz forrás legyen az edzés, hanem hogy egy új élvezeti forrás, és ezt az arányokat megtalálni. Nyilván mindenkinek kell áldozatokat hozni, sajnos, kisebbet vagy nagyobbat. Úgyhogy itt, tehát amikor valaki mondjuk nyilván az edzés, akkor kajára figyelni, az elején nyűk, de aztán beleszokik. Úgyhogy, ja, tehát abszolút. Talán itt ugye ezt az edzés tervezés részét, itt a napokban tudjuk ugye elsőnek is mérni, hogy hány nap, milyen hosszú, hogy ugye a programozásban nem nagyon akarunk annyira belsüllyedni. Itt ugye majd át is nyargalnánk, úgymond, hogy a minőséget, tehát ha itt úgymond nem akarunk nagy példákat adni ezzel kapcsolatban, általánosabban akartuk ezt átbeszélni, hogy mire figyeljen az ember, átnyargalnánk további témákra, hogy kicsit belemenjünk a körön belül, tehát gyakorlat választásra fog majd átnyargalni, viszont ez a következő részben lesz szó róla, mivel hogy ez az több részes lesz, most így elárulom utólag a podcast téma. Tehát megbeszéltük ugye az edzés célját, megbeszéltük az edzés tervezésben a minőség kérdését. Igazán jó, ez lett az első rész. A következő részben ugye a gyakorlatválasztásra fogunk beszélni. Ha Instagramról ismertek minket a Biobuilding néven, akkor köszönjük. Ha pedig nem, akkor pedig keres rá gyorsan Instagramon a oldalra. Azért, mert ott több cikket is találtok, leginkább ugye jelenleg ott vagyunk a legaktívabbak, rengeteg ilyen hasznos, akár edzés programozásról is, hogy hogyan ismert fel, hogy mik a úgymond a hibák, ahol kiütközhetnek ezek a minőségbeli gondok, azokról is van szó. Ennyi lett volna. Köszönjük, hogy meghallgattátok. Előd esetek hozzárakni valamit?
Nagyon jól összefoglaltad, én úgy gondolom. Nyilván a későbbiekben egy kicsit kifejtjük ezt, hogy az edzés, tervezés, gyakorlat, választás az hogyan függ össze. Aztán aki velünk marad, az reméljük, hogy hasznos információkat vagy gondolatokat fog ebből kapni.
Megsúgom mindenféleképpen. Köszönöm szépen, hogy köszönjük, hogy meghallgattál. Sziasztok!